mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 165. dicséretünket énekeljük, a 165. énekünknek az első három versét. Itt van Isten köztünk, jeltek őt imádni. Isten ígére figyeljünk közösen, amint megvan írva ma a számunkra Márk evangéliumában. A Márk evangéliumából a 4. fejezetnek a 30-tól 34-ig terjedő verseit olvasom. Majd ekkor így folytatta Jézus. Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag, amikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön. Miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatjuk az égi madarak is. Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban tanítványainak megmagyarázott mindent. Kegyelem Istene, áldja meg az ő igéjét a mi szívünkbe, jöjjetek fönnálva, ezért imádkozom. Úrunk Istenünk, megint itt vagyunk Te előtted, és köszönjük, hogy az ének szavával bizonyságot tehettünk arról, hogy Te is itt vagy közöttünk. Köszönjük ennek az ünnepi Isten tiszteletnek az alkalmát. Azokat a fiatalokat, akiket ide vezettél magadhoz. Azokat a családokat, ahol beért egy-egy ígéret és fogadalom tétel. Köszönjük azt a gyülekezetet, amely ünnepi résztvevője akar lenni mindennek. És köszönjük azokat az egyén-egyénenként elhozott gondolatokat és gondokat is, amelyeket ma mindenképpen szeretnénk veled megosztani, eléd tárni, kérdéseket, amelyekre tőled szeretnénk feleletet kapni. Szeretnénk látni a te csodáidat, a te hatalmadat ebben a világban. Valahogy úgy, ahogy a tanítványok is keresték és kutatták, hogy vajon mindaz, amit te tanítasz, amit te teszel, amit mondasz, amit ígérsz, az mikor fog igazán kiteljesedni a mi életünkben. Így vágyakozunk békességre, gyógyulásra, segítségre, és így várjuk most a te lelkedet, hogy töltsön be bennünket, és mindazokat, akik most eléd akartak állni, hogy vallást tegyenek rólad. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld meg ezt az ünnepi Isten tiszteletet jelenléteddel. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen a 164. dicséretünk első versével, 164. dicséretünk első verse, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. A Márk evangéliumának a 4. részéből újra olvasom a 30., 31. és 32. verseket. Majd így folytatta Jézus, mihez hasonlítsam az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag, amikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön. Miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél. És olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves fiatalok! Néhány olyan gondolat van most itt előttünk, amely úgy tűnik, hogy feleletképpen fogalmazódik meg. A kérdések pedig ott vannak mindannyiunknak a lelkében. A kérdés valahogy úgy tevődik fel, ahogy a tanítványoknak is. Sokszor eszébe jutott a gondolat. Szeretnének Jézus mellett gyorsabb, látványosabb eredményeket látni, tapasztalni. És valahol mi is így vagyunk. Az Isten ügyével, amikor kapcsolatot létesítünk, odafigyelünk az ő szavára, akkor azt gondolná az ember, hogy ez hamar változásokat hoz az ember életében. Gyorsan segítséget nyújt, gyors eligazítást ad, gyors békességre talál az ember lelke. És Jézus a tanítványoknak felel méghozzá ezzel a példázattal, a munkának a példázatával. Tudjátok, mondja Jézus, a kezdetek igen kicsinyek. Annyira kicsi, hogy csak nagyon odafigyelve lehet ezeket észrevenni. Apró pici változások, és aki ezeket észreveszi, az talán megsejti, hogy mögötte akkor lesz majd egy kiteljesedett, nagyobb változás. Erről beszél ez az apró kis példázat, és ez az egyetlen üzenete. Lehetne talán részletezni, vagy metaforikusan értelmezni benne más egyéb dolgokat is, de én ma erre szeretnék hívni mindenkit, és erre szeretném felhívni a figyelmet. Igen, az Isten dolgai apró dolgokban kezdődnek el, viszont nagyon jól látszik az, hogy hatalmas dolgokra képesek. Hiszen az Isten hatalma az mindenek felett való. Valahogy ezen az ünnepi Isten tiszteleten így kell tekinteni azokra a fiatalokra is, akik itt vannak közöttünk. Sok mindenben úgy tűnik, hogy nem többek, mint mások. Nem is lehetne ezt elmondani. Sok mindenben lehet, hogy szülőként, gyülekezetként elvárásaink is lennének, hogy többet is produkálhatnának. Majd lesz itt egy olyan érdekes része az Isten tiszteletnek, amit mindenki nagy izgalommal szokott várni, amikor kikérdezzük őket. Lehetne teljesebb, szebb mondatokban megfogalmazni, vagy őszintében hitvallást tenni dolgokról. Néha az az ember érzése, hogy nem mindig elégséges ez. De ez a példázat, ez arra tanít, hogy ezt a picit azt azért észre kell venni. Mert az hordozza a nagynak az ígéretét. Valahol így van ez a mi életünkben is. Az Isten valahol apró lépésenként változtat rajtunk dolgokat. Nem azt jelenti, hogy neki nem lenne hatalmában betörni ebbe a világba, vagy egy-egy emberi életbe. Hiszen látunk erre is példát. A Biblia tele van olyan csodákkal, ahol az embereknek az élete az egyik pillanatról a másikra változik meg. Ahogy Jézus oda tud lépni beteg emberhez, és azt tudja mondani, hogy most kelj fel és járj. És az abban a pillanatban fel kell és elindul. Hogy Jézus oda tud lépni egy embernek a sírjához, és azt tudja mondani, hogy most gyere ki. Nem várjuk meg a feltámadás idejét, hanem te most érj vissza. És megtörténik a csoda. És Jézus tud olyan dolgokat mondani az embernek, ahol azonnal megragadja a lelkét. Gondoljunk Pál apostolra. Csak egy szó, egy kérdés, és Pál apostolnak teljesen megváltozik az élete. Ott a damaszkuszi úton. Igen, az Isten ezt tudja. Lehetősége van rá. Ez az eszköz is a kezében van. És Jézus mégis azt mondja, hogy ezek a nagy csodák, ezek valahol ékes bizonyítékai annak, hogy a kivétel erősíti a szabályt. Hogy az Isten apró kezdeteket szeretne elindítani emberek lelkében, apró pici-kicsi változásokat, amelyek aztán megnövekedhetnek és teljességre juthatnak. Valahogy így látjuk mi a gyermekeinket is. Így látjuk azokat is, akik most itt vannak közöttünk és fogadalmat fognak tenni, arról, és épp ezt fogják elmondani, hogy van nekik valami kevés, ami kicsi, amit kaptak. De vegyétek észre, hogy ez már az övéké. És remélem, hogy az apostol szavával el lehet majd mondani, hogy ez tőlük sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelemségek, semmi el nem veheti most már. Persze a látványos dolgok is jók lennének. Szülőként legyünk őszinték. Vártuk azt, hogy ez alatt az idő alatt nagyban formálódik a gyermekünk. Jó lesz. Szófogadóbb lesz. A hittanúra az mindig kísértésbe víz bennünket, és arra gondolunk, hogy ott majd a gyermekünket megtanítják arra, hogy amit kérek, azt tegye. Ott majd megtanítják nekik azt, hogy valamiféle keresztény erkölcsi alapra építse rá az életét. És ezek tényleg nagyon fontos dolgok, és még talán sokszor jogos elvárások is, hogy ők egy kicsit mások legyenek, mint a világban látott többi fiatal. Mégis Jézus így mondja a példázatot, hogy az elvetett kis mag, az kisebb minden magnál a Földön. És ez egy hasonlítás. Ami bennük történik, az sokkal lassabb folyamat, mint bármi más emberi folyamat, amit látunk, vagy tanulási folyamat. Hogyha a gyermekünket beiratjuk egy nyelvtanfolyamra, akkor néhány óra után azért már van valamennyi szókincs, és bemutatkozik, elmond bizonyos dolgokat, nem biztos, hogy ez megtörténik az Isten közelében. Hogyha a gyermekünket beiratjuk táncolni, tanulni, akkor néhány lépéssel már-már el is tud indulni, valamit fel tud mutatni, elmehetek, megcsodálhatom a színpadon, tapsolhatok neki, az én gyermekem. De vajon az Isten közelében is ilyen gyors és ilyen látványos minden? Vagy csak a lelkükben valami el van ültetve, ami lassan fog kibontakozni, és hadd hozzam ide a másik példázatot, a jól ismertet. Hogy az Isten elveti ezeket a kicsi magokat, de hogy mi lesz belőle, az kicsit rajtunk is múlik. Hogy hova esik az a mag? Hogy oda esik az út félre, majd nem fogunk foglalkozni vele? Itt lezárunk egy ügyet. Vagy oda esik a sziklás talajra, most lelkesen készültek, most jó volt együtt lenni. Aztán majd úgy elkopik a lelkükből az, amit kaptak. Vagy a gaz közé. Annyi minden még előttük áll, annyi mindennel fognak foglalkozni. Mi szülők még annyi minden terhet fogunk rakni rájuk, elvárásaink lesznek. Vajon majd megfojtjuk-e azt, amit itt hallanak? Vagy beleesik a jó földbe, és akkor Jézus szava szerint 30-60 vagy 100-at is fognak teremni. Akkor teljességre fog jutni az, amit az Isten itt bennük el akar kezdeni. Hát igen, ezek azok az apró kezdetek. És végig lehet gondolni most egy kicsit tőlük függetlenül is a saját életünket. Ki gondolná azt, hogy pár szó az Isten szájából a ravatal mellett majd elég lesz egykor arra, hogy az én életem az visszakapott élet legyen, és újra teljes legyen. Végig lehet gondolni azt, hogy benne a beteg ágyon azok a kimondott sóhajtások, amelyek imádsággal foglalódnak össze, azok elégségesek lesznek-e arra, hogy egyszerűen meggyógyuljak? És ki gondolna arra, hogy azok az ígéretek, amelyeket egy-egy élethelyzetben mi az Istentől kapunk, egyszer tényleg valóra válnak, és tényleg betöltik az életünket, és hozzák azokat az ajándékokat, melyekre nekünk szükségünk van. Most még lehet, hogy minden magnál a Földön kisebbek, de egyszer van egy ígéret, mindennél nagyobb lesz. És így folytatja Jézus. Elvetik a magot, és megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél. Sok mindenre megtanítjuk a gyermekeinket, sok magot el is vetünk az ő életükbe, de Jézus itt most rámutat arra, hogy ez lesz a legnagyobb. Ez lehet a legteljesebb. Sok mindenre rá lehet támaszkodni az életünk során. Sok mindennel megtámogatjuk a mi egész valónkat és létünket, de azt mondja, hogy ez lesz az, ami a leghatalmasabbra tud nőni. És egy kicsit megint arra kell utalni, hogy ez rajtunk múlik. Azokon a szülőkön, családtagokon, vagy gyülekezeten, vagy magán a hitvalló fiatalon, hogy ő mennyire akar erre majd rátámaszkodni. A mustármagnyi hit csodája Jézus szájából hatalmas dolgokra képes. Hegyeket lehet vele megmozdítani. Nagy dolgokat lehet vele átélni, nagy ajándékokat lehet elfogadni, kérni lehet az Istentől, és adatik annak, aki kér. Ennél nagyobbra semmelyik elvetett magunk nem nő. Sok mindent tényleg szívből szeretnénk a gyermekeinknek, sok mindenben szeretnénk eligazítást adni nekik. De valahol ez az a fa, amelynek az árnyékával még az égi madarak is fészkelhetnek. És ezzel szeretném befejezni ezt a pár gondolatot, hogy Jézus, amikor ezt a képet elmondja, miért arra is tekintettel van, ami nem a fő cél. Hiszen tudjuk mi most a fő cél. Az, hogy valakiket ráállítunk az Isten útjára, vagy mi magunk járunk azon, és annak van egy fő célja, az pedig az Isten országa. Ez fog kifejlődni ebből a kicsi magból. Ezt az Isten elrendezi, ez az ő ügye. Ezt ő akarja ajándékozni. De azt mondja, hogy miközben ez a növekedés folyamatosan ott van az életünkben, és teljesedik az ő hatalma. Akár hozzájárulunk, akár azon kívül éljük az életünket, közben lehetőségünk van apró ajándékokat megtalálni. Úgy, ahogy az ég madarai oda tudtak fészkelni annak a fának az árnyékába. Ha egy-egy embernek az életében látjuk, hogy az Isten milyen csodálatos munkát tud végezni. Mert mindenre meg tudja tanítani, el tudja vezetni. Akkor észreveszünk, hogy annak az életnek a környezetében helyet találnak mások is. Olyanok, akik addig nem találták a helyüket, akik fészket keresnek. Olyanok, akik keresik a segítséget. Olyanok, akik tudják, hogy jó ott lenni a másik mellett, mert annak biztos távosza van. Szívemből kívánom, hogy mindazok a fiatalok, akik most itt ígéretet és fogadalmat tesznek, ilyen ünnepi gyülekezet előtt, az Isten előtt, egyszer meg tudják tapasztalni azt, hogy az ő életükből még mások is részesednek, hogy az ő hitük által még egykor majd mások is oda kerülhetnek az Isten közelébe. Ez egy csodálatos ajándék, amit nemzedékről nemzedékre kapunk és adunk tovább. Természetes, hogy a növekedést az Isten adja. Ahogy az ezelőtt felolvasott kis rövid példázat előtt elmondott néhány gondolata Jézusnak, erről szól, hogy az Isten gondoskodik arról, hogy a növekedésnek legyen lehetősége. De azért nekünk is alkalmat kell teremtenünk arra, hogy az a pici mag, az fel tudjon nagypává nőni. Ezekkel a gondolatokkal csendesedjünk most el, és hordozzuk a magunk életét, és az ő életüket is az imádságunkba, készülve arra, hogy tanúi legyünk ennek a bizonságtételnek, ahol az Isten magvetése megkezdődik. Amen. Jöjjetek fönnállva imádkozni. Istenünk, hálát adunk neked a te magvetésedért, amely elért a mi életünket is, hogy valamire felhívtad a figyelmünket, hogy valamire elindítottad a lelkünket. Köszönjük, hogy te olyan csodálatosan tudsz munkálkodni az ember életében, hogy azok az apró változások egyszer egy egész új életet jelentenek. Úgy, ahogy a magban benne van az életnek a teljessége. Adj nekünk hitet, hogy elfogadjuk, hogy minden szabadban benne van az élet teljessége, hogy minden parancsolatod és minden kérésed arra irányul, hogy bennünket meg tudj ajándékozni azzal az élettel, amit számunkra készítettél el. Köszönjük, hogyha ezeket a dolgokat mi is át tudjuk adni, hogy mi is lehetünk magvetők, akik lélekből lélekbe próbálják plantálni a te ígédet és üzenetedet. Köszönjük, hogy ennek bizonysága az, hogy itt lehetnek azok, akik most felé indulnak el. Kérünk az ő életükért. Nem lesz kísértésektől mentes. Nem lesz egyszerű. Nem lesznek benne olyan időszakok, amelyeket ne zavarná meg valamiféle próbatétel. De mindig ott lesz a te erőd és a te hatalmad, és a te ígéreted, hogy ők már a tiéd, és te őket meg akarod tartani. Így imádkozunk azért a közösségért is, amely őket befogadja. Ezért a gyülekezetért. Annak minden tagjáért, aki már átélhette ezt, vagy aki még ezután fogja. Imádkozunk azokért is, akik az öröm mellett elhozták a bánatukat is. Akiknek sebb van a lelkén, a szívén, fájdalom a gondolataiban, akik emlékeznek, és akik gyászolnak, akik betegségeket hordoznak. Hadd jöjjenek te eléd, és hadd kérjék a vigasztalásnak azon magjait, amelyek teljessé lehetnek az életükben. Így kérünk, hogy légy itt továbbra is velünk, akkor, amikor a bizonyságtétel megtörténik, és akkor, amikor a te lelked erejét kérik és várják. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, és maradj mindnyájunkkal. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Nyilván nem szabad összehasonlítani a gyülekezetnek. Az Isten tiszteleti részen az első és a második felét, de nyilván ez az izgalmasabb, ami most következik. A gyermekeink számára mindenképpen. Néhány gondolatot szeretnék elmondani arról, hogy a gyülekezetben mit jelent a konfirmáció. Sok gondolat megfordul az ember fejében akkor, amikor gyermekekkel beszélget, amikor hittanórán tanítjuk őket, vagy éppen szülőként elküldjük ezekre az alkalmakra. Pont azért is választottam azt az igét, amelyet az ige hirdetésben hallottunk, mert az ember elgondolkozik, hogy most ez a magvetés még aktuális-e? Várható-e valami eredmény ilyen fiataloknak az életében? A konfirmációi előkészület legalább 2 esztendő itt a gyülekezetünkben. Az azt jelenti, hogy 1 évig hitoktatás, és utána 1 évig komoly készülődés magára a konfirmációra. Nyilván, hogy nem tudunk mindent átbeszélni, de a nagyobb kérdéseknél elidőzünk és megpróbáljuk megbeszélni. Ezek nem betanított kérdések és feleletek, majd amiket hallunk, hanem ezek átgondolt kérdések és átgondolt feleletek. Nyilván nagy izgalom számukra, hogy ilyenkor jól meg tudják fogalmazni, és elég hangos is legyen, hogy azt mindenki értse. Egy kicsit majd én is próbálom tolmácsolni azt, amit ők el szeretnének mondani. Szeretném arra kérni a gyülekezetet, hogy imádságos szívű résztvevői legyünk ennek a részének is az Isten tiszteletünknek. És most következik akkor az, hogy én egy kicsit, egy szinten lejjebb kerülök oda közel hozzájuk, és felteszem azokat a kérdéseket, amelyek elgondolkoztatnak bennünket is, és emlékeztetnek is minket, hiszen egykor talán a mi konfirmáció alkalmunkkal is elhangoztak, és még az is lehet, hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, nem is biztos, hogy meg tudnánk felelni mindegyik kérdésre. Egy kicsit most tanuljunk így tőlük is. Azt kérem mindenkitől, hogy aki tudja a kérdésemre a feleletet, az álljon föl, és hangosan úgy, hogy a gyülekezet minden tagja hallja, adja meg a feleletét. Az első kérdésem nagyon egyszerű, mert így hangzik, hogy egyáltalán miért konfirmálunk? Miért konfirmálom? Egész bátran, nyugodtan,
Lúj.
Vallást tegyünk a hitünkről, ezen kívül még miért konfirmálunk, Balázs?
Amikor megkereszteltek, megijedték, hogy az enyikor már konfirmálni tudunk.
És ezt most beteljesítjük.
Igen.
Így van. A konfirmációra, amikor készültünk, mi alapján, vagy miből készültünk a konfirmációra? Miből készültünk fel, Kristóf?
A Bibliából.
A Bibliából. Hány részből áll a Biblia? Ki tudná ezt elmondani? Igen? Igen. Az Ószövetség, vagy az Ótestamentum mettől meddig tart időben?
A Teremtéstől Jézus születéséig.
Teremtéstől Jézus születéséig, és az Újszövetség? Igen.
Jézus születésekkel a tanítványok
100-150 évet még utána. Így van. A teljes Bibliát nem tudtuk átolvasni. Ezt bevalljuk őszintén itt a gyülekezet szín előtt, de segítségünkre volt a Bibliának egy rövidebb változata, azt hogy nevezzük? Ebből készültünk mi alaposabban. Az apostoli hitvallás, vagy a hiszek egy. Hány részből áll ez az apostoli hitvallás? Hogy tudnánk elkülöníteni?
4 részből áll.
4 részből áll, igen, jó, hát akkor egy kicsit bővebben. Melyik ez a 4 rész? Melyik az első rész?
Isten a teremtésről.
Igen, Istenről és a teremtésről szól, aztán a második rész, az miről szól?
Jézus észre meglehetett.
Jézusról és a megváltásról. A harmadik rész, igen?
Szentlélek és a megszentelés.
Szentlélek és a megszentelés, vagy megszentelődés. És a negyedik, de ott el kell mondani azt is, hogy mi tartozik oda. Jó? Mert túl egyszerű lenne a feleletság.
Az egyéb és a gyülekezet
szentek közössége. Igen, igen, igen. Beszéljünk először az első részről, jó? Isten és a teremtés. Mit tudunk a teremtésről? Aki tud valamit, az már jelentkezhet is. Teremtés, hogy jön.
Isten 7 nap alatt teremtette a
hegyediket, a hegyediket. Igen, tehát 7 nap volt a teremtés, 6 nap megteremtette, és a hetediken megpihent. Még mit tudunk a teremtésről? Dóri?
A 6. napon teremtette Ádámot is.
A 6. napon megteremtette Ádámot és Évát, így van. Még a teremtésről? Mit tudunk még? Minden szép volt, minden jó volt. Vagy nem így történt?
Megszegték a szabályt, és ebben a jó sarokkodás fel volt.
Megszegték a szabályt, így is lehet mondani, igen. Ettek a jó és a rossz tudásának a pályáról. Mi lett ennek a következménye? Mi lett ennek a következménye? Misó?
Isten kizárt őket a paradicsomból, és lett halál, meg lett betegség, meg a nőknek fejlesztés.
Igen. A férfiaknak is lett azért még valami problémájuk ebből. Azt kirúgnál oda egy fiú. Igen, még ez kis. Balázs?
Hát, amikor dolgoztak, akkor
igazán. Amikor dolgoztak, ez most is így van. Látjuk azt, hogy a teremtést noha az Isten jónak tervezte, mégis megromlott. Azért Isten az ember segítségére sietett, hogy mégis eligazodjon ebben a világban, és törvényeket adott. Ki volt az, aki Istennek a törvényeit átvette? Ki volt ő?
Mózes.
Mózes volt. Beszéljünk egy kicsit Mózesről, kezdjük a születéséről. Mit tudunk Mózes születéséről? Mózes születéséről. Igen?
Anyja, amikor megtelepített, kosszájában lakta, és a Nílus vizére.
És a Nílus vizére helyezte, igen. Hova került így Mózes? Hova került?
Fáraó palotájában.
Igen, ott is maradt a fáraó palotájában, vagy onnan el kellett jönnie valami miatt esetleg? Timi?
El kellett jönnie, mert meg lehet, hogy
megölt egy egyiptomi embert, és el kellett menekülnie. Hova menekült Mózes? Hova menekült?
A pusztába.
Pusztába menekült. Ott történt valami csodálatos dolog. Ezt valaki szeretném, ha elmesélni. Mi történt a pusztába?
Hát, hogy égő csipka volt Mózes, és ott Isten beszélt hozzá, és azt mondta neki, hogy szabadítsa ki a csipkokat Egyiptomban.
Így van, menjen vissza Egyiptomba, hogy szabadítsa ki az Isten népét. Mózes nem nagyon akart elmenni, mert attól félt, hogy nem fognak hinni neki. Isten azonban adott neki jeleket, amivel bizonyíthatta, hogy őt Isten küldte. Ki tud ilyen jelet mondani nekem?
Bedugta a kezét az ingyenre, és akkor lepirás lett, mert valaki lett, de ha visszadugta, akkor újra egészséges.
Újra egészséges lett. Ez volt az egyik jel. Ádám, mondjon egy másikat.
Adott egy botot neki Isten, és hát ha elejtette, akkor kigyóval változott, ha felvett, akkor visszaváltozott.
Nem csak elejtett, el kell dobni. Így van. Visszament a fáraóhoz Mózes, igen ám, de ő nem akart elengedni a népet. Mit tett ekkor Isten? Mit tett Isten akkor? Dúd.
10 csapást.
10 csapás mért Egyiptomra. Gyorsan soroljuk föl néhányat, ha nem is mind a tized, de néhány csapást mondunk.
Döbbész.
Például döbbész volt.
Békák.
Békák jöttek, igen.
A Nílus
vize vérré vált.
Sárskák.
Sárskák is voltak.
Minden első szülött
meghalt. Ez volt a 10. csapás. Ennek a körülményeit valaki el tudná mondani, hogy tényleg meghalt minden elsőszülött, vagy volt valami lehetőség, hogy megmeneküljenek? Ki tudná ezt elmondani?
Hogy azt mondta Isten, hogy ha betenik az ajtófélfát vérre, akkor nem hal meg az elsőszülött, de hogyha nem tenik be, akkor meg fog halni.
Igen, mert hogy ki jár körbe? És körbe jár Egyiptom földjén. A fáraó ez elengedte a népet, mert meghalt az ő gyermeke is. Igen ám, de ez a nép nem nagyon tudott sokáig vándorolni, mert hamar akadályba ütköztek. Mi volt ez az akadály? Mi volt ez az akadály?
A
vörös tenger. Hogyan tudtak mégis átkelni rajta? És azt ketté fog válni, és így át tudtak menni. Nem volt ilyen szerencséjük a fáraónak és a hadseregnek, mert velük mi történt?
Ádám. Ha átjött az utolsó zsidó a vöröstengeren, akkor
bezárodott a víz, és elpusztultak. Átértek a pusztaságba, és ott hosszú időt töltöttek. Mennyi időt vándoroltak? Mi tudnám megmondani, hogy mennyi időt töltöttek?
40
évet. A 40 évről most nem fogunk beszámolni, mert az hosszadalmas lenne, de néhány történetet, amiről azt látjuk, hogy Isten ott gondot viselt róluk. Mondjunk el, jó? Egy-egy szóval néhány történetet. Mannát hullajtott Isten az égből. Igen, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi az a manna, meg kéne magyarázni, hogy az micsoda. Hogy nevezzük?
Égi kenyér.
Az egy égi kenyér, így van. Aztán még történik, hogy Isten gondoskodásáról szól, Balázs. Szanásnak voltak
az emberek, és Isten azt mondta, hogy csak botjával és forrás lett belőle.
És forrás lett belőle. Igen?
Hogy a főjek alacsonyan szálltak, és sokan voltak, és könnyen el lehetett
őket kapni, és ezt. És ez is ennyi volt. Jó. Hova indultak, vagyis mi volt a cél, hogy hova kell nekik megérkezniük? Hova kellett megérkezniük? Az ígéret földjére. Na most ugorjunk azért egy nagyot, mert tényleg mindent nem tudunk elmesélni. És nézzük meg, hogy miről szól a második része a hitvallásunknak, amely azt mondja, hogy hiszünk Jézus Krisztusban. Mit jelent az a név egyáltalán, hogy Jézus? Egy kis magyarázatot is szeretnék majd hozzá kérni, hogy ha lehetséges. Jó, Dóri, mit jelent az, hogy Jézus? Így van, megváltó vagy szabadító, a bűneitől szabadított meg. Jézusnak a másik neve Krisztus. Mit jelent ez a név, ez a másik név? Nem.
Azt jelenti, hogy felkent.
Azt jelenti, hogy felkent. A felkenetés az azt jelenti, hogy Isten valamiféle tisztségeket bízott rá. Milyen tisztségeket bízott Jézusra? Vagy tiszteket adott neki?
Próféta, király és
fő. Igen, tehát három. Próféta, király és főpap. Mindegyikről mondjunk valami keveset. Jézus, mint király, mit tesz, vagy mit csinál? Uralkodik. Hogyan uralkodik Jézus?
A
szeretetével uralkodik. Jézus, mint próféta. Zsuzsi, mit csinál? Hirdeti Isten igéjét. És volt egy utolsó, amihez szintén egy kis magyarázatot fűzött, jó? Hogy Jézus, mint főpap, mit csinált, és miben különbözött az addigi főpapoktól. Ki legyen az? Dóri?
Az a főpap olyan tervezetben van a Szentek Szentjéves, tehát
önmagát áldozta fel, igen. Egyszer és mindenkor a minden ember bűnéért. Jó. Jézus, amikor tanított, és a tanítványaival járta ezt a földi világot, akkor Jézusnak a munkásságát, amiket ő tett, azt három nagy csoportba szoktuk osztani. Melyik ez a három nagy csoport? Melyik ez a három nagy csoport? Vagy legalábbis belőle, Niki mondja. Csodákat tett, tanított és gyógyított. Mondjunk ezekre mindjárt példákat gyorsan. Milyen csodákat tett Jézus? Mondjunk egy-egy csodát.
Vizet borrá
változtatta.
Járni
tudott a vizen. Ezen kívül is vára.
Lecsendesítette a vihar.
Fordítsuk el. Úgy már is sokkal jobb lesz. Így van. Jó, akkor mondjuk olyanokat, amik szintén csodálatos dolgok, mert gyógyulásokhoz kapcsolódnak, de gyógyulások. Tehát amikor Jézus gyógyított. Olyan történetek.
Tíz
leprást meggyógyított, és egy visszament megköszönni. Például vakemberek egy gyógyított meg. Sántát is gyógyított.
A vén embernek azt mondta, hogy kelj fel és járj, felkelt és tudott járni.
És tudott járni. Jézusnak voltak tanításai. Azért, hogy az emberek jól értsék, vagy könnyebben értsék, amit el akar mondani, Jézus hogyan tanított? Hogy mikkel tanított?
Példázatokkal.
A példázatok kitalált történetek, amelyeket Jézus talált ki, hogy egy-egy dolgot jobban megértessen velünk. Mondjuk példázatokat. Jó? Zsuzsi.
Az elveszett
bárány példázata. Hogy hívják az elveszett bárányt a történetben? Zsuzsinak. Nagyon. Mondjuk egy másik példázatot.
Az elbújt pénz.
És hogy hívják az elbújt pénzt? Szerintem biztos vagyok benne én is. Még példázatot, amit Jézus mondott, ugye?
A tékozló.
A tékozló fiúnak a példázata. Ha a tékozló lányt kérdeztem volna, akkor a nevét megkérdeztem volna. Ezen kívül.
A magvető példázat.
Magvető példázat, ez nagyon jó. Noha már egy kicsit segítettem, de soroljuk fel, hogy milyen helyekre hullott az a mag. A történet szerint, a példázat szerint. Akkor most fejezünk be.
Az út szélére, sziklástavára, gyalog közé és jó.
És a jó földre. Példázatot még valaki szeretne mondani? Igen?
Az irgalmas samaritánus.
Irgalmas samaritánus története. Jó. Jézusnak az életét úgy is láncra tudjuk fűzni, hogy ünnepekhez kapcsoljuk azt, ami vele történt. Menjünk végig így az ünnepeinket, és mondjuk el egy-két gondolatot, hogy mi is történt ott valójában. A sor kezdődik...
Karácsonykor megszületett.
Karácsonykor megszületett Jézus. Aztán utána a következő ünnepünk...
Virágvasárnap
bevonul Jeruzsálembe, itt egy kicsit sűrűsödnek majd az események. Mi jön ezután? Jól meg kell gondolni. Dóri? Nagy csütörtök, az utolsó vacsora a tanítványokkal. Szeretném, hogyha elmondanánk, hogy ott két nagyon fontos dolog történt. Mik voltak ezek az utolsó vacsorán?
Jézus azt mondta, hogy aki vele egyszerre fog a tálban ülni ételért, az fogja őt elárulni, és Júdás volt.
És Júdás volt, igen. És még egy másik fontos dolog volt.
Az első úrvacsora.
Az első úrvacsora. El tudná valaki a saját szavaival mondani, hogy ott mit mondott Jézus? Hogy hogyan szerezte ezt az első úrvacsorát? Hogy mi történt ott? Mi?
Megtelkenek, és azt mondta, hogy az az ő teste, ami ő érzik, megtörtük. És vette a poharat is, és azt mondta, hogy ez az ő vére, az új szövetségbe.
Így van, tehát vette a kenyeret, megtört, és a poharat is közben körbeadta. Ez emlékeztet bennünket Jézusnak a halálára. Nagy csütörtök után melyik a következő ünnepünk? Melyik a következő
ünnepünk?
Jézus keresztre feszítése. Amikor Jézus keresztre feszítették, akkor a tanítványok szétszóródtak. De volt egy tanítvány, aki nagyon kíváncsi volt arra, hogy Jézussal mi történik, de emiatt pont bajba került. Ki volt ő, és mi történt vele? Dóri.
Péter volt.
Igen?
És Jézus azt mondta, hogy megszólal a köpös, háromszor meg fogja.
Háromszor meg fogja tagadni. Így van. Köszönöm. Jézus keresztre feszítették nagypénteken, következő ünnepünk. Jézusnak a feltámadása. Volt egy tanítvány, aki nem nagyon akarta elvinni, hogy Jézus feltámadt. Mi volt az ő kérése? Mikor fogja elvinni?
Tamás, és azt hitte, és azt mondta, hogy csak akkor hiszi el, hogy Jézus feltámadt, hogy megfoghatja a sebeit.
Így van, hogyha megtapogathatja a sebeit. Elérkeztünk húsvéthoz, utána megint egy nagyobb ugrást kell tennünk, egy olyan ünnep következik, amit sokszor elfelejtünk, de mégis ünnepnap. Melyik ez? Zsuzsi.
A mennybe
menetel ünnepe. Ezt hogyan szoktuk kiszámítani? Ez húsvét után mennyivel van? Állam. Húsvét után 40 nap, ez egy csütörtöki nap szokott lenni, ezért a mennybe menetel alkalmával Jézus három dolgot mondott a tanítványoknak. Egyet ígért, és kettőt kért. Mik voltak ezek? Mik
voltak?
Tanítsanak, el fogja küldeni a Szent Lelket, de még egy valami kellene oda. Kereszteljenek. Ki tudná elmondani azokat a szavakat, amivel Jézus a keresztséget szerezte, amit mi minden keresztelésként el is szoktunk mondani. Keresztelés, szereztetés igéje. Próbáljuk meg Ádám.
Nékem adatom, hogy minden hatalomra menj és valamit. Nem, amíg azért tegyetek tanítványokat, minden népeket, megkeresztelni őket, az Atyának, az Fiának és a Szentől, nem legyen felük a őket, hogy megtartsák mindazt, amit én tanácsoltam nektek, és ígyén,
nagyon jó. Pontosan így volt. Pontosan így volt. Biztos emlékeztél a keresztelésedről, hogy ezt a mennybe menetel után még van egy utolsó ünnepünk, az ünnepes fél évünkben, amely szintén Jézus életéhez kapcsolódik, kicsit más formában, mint ahogy az eddigiek. Balázs,
pünkös.
A pünkös. Mi történt pünköskor?
Leküldte a Szent Lelket.
Elküldte Jézus az ő Szent Lelkét. Honnan tudták a tanítványok, hogy egy Szent Lélek megérkezett hozzájuk? Két dolgot szeretnék. Egy külsőt, meg egy belső dolgot, amiről ők megbizonyosodtak, hogy megérkezett a Szent Lélek.
Egy kis lányjával volt a fejük valami.
Így van, ez volt a külső. A belső pedig?
Nagyon bátor.
Nagyon bátornak érezték magukat, és ebben a bátorságukban mit csináltak? Jó, mit csináltak?
Kimentek a
piacra, és én csak hangosan. Hirdették Isten igéjét. Mi volt annak a ige hirdetésnek a nap csodája, amit elmondtak?
Az, hogy a tanítványok egymásban beszéltek, a különböző nyelven
lehet is megértették. Így van. Tanítványok beszéltek, és mindenki a saját nyelvén értette azt, amit mondta. Nagyon sok ember megkeresztelkedett akkor, és belőlük alakult az első micsoda. Mi alakult belőlük? Zsuzsi. Az első gyülekezet. Így jött létre az első gyülekezet. A tanítványokat úgy is szoktuk nevezni, hogy ők apostolok, azaz küldöttek. Jézus őket küldte, hogy az ő igét elvigyék a világ minden részébe. De van valaki, aki szintén apostolként tartunk számon, de nem volt tanítvány. Ki ő és hogyan találkozott Jézussal? Ez itt a kérdés. Jó.
Pál apostol, és
így van. Azt kérdeztek, hogy miért üldözöl engem? És valaki tudja véletlenül, hogy Pál apostolnak mi volt a korábbi neve?
Saul.
Saulnak hívták, és Pál lett belőle, Pál apostol. Egyetlen egy dolog van még, amit szeretnék megkérdezni, ez pedig az, hogy igazából miért vagyunk mi vajon ebben a templomban, miért itt teszünk hitvallást a mi hitünkről, azaz egyszerűen kérdezem, miért vagyunk mi egyáltalán reformátusok? Vagy mit jelent az, hogy azok vagyunk? Ehhez kapcsolódik egy ünnepünk, ami nem Jézus életéhez kötődik.
Mert régen a katolikusoknál a pap búcsúcédulát árult, és ebből És emiatt Luther Márton kifűzte a 95 pontját a Wittenbergi kapujára 1517. október 31-én, és azóta lett református vallás.
Igen, azóta volt, akkor érintett a reformáció, így van, ez nagyon jó, de ha jól sejtem én, akkor Luthernek a követői nem a reformátusok, hanem ők ki. Az biztos, hogy keresztények. Ez így van. Ők is azok, meg mi is azok. De Luther követői, amit így is szoktunk mondani, a lutheránusok, ők kicsodálják. Az evangélikusok. Mi azonban reformátusok vagyunk. Tudnám mondani egy nevet, aki jobban meghatározta azt, hogy mi reformátusok lettünk?
Kálvin
János. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy ennyivel én is beérem, és remélem, hogy a gyülekezet is megnyugodott, hogy azért valamivel mi is felkészültünk, valamit mi is megtanultunk, és visszajövök ide a helyemre, mert nem marad más, mint hogy az ő ünnepélyes ígéret és fogadalom tételük megtörténjen. Ez nem egy vizsga akart lenni, és nem is azt kellett méricskélni, hogy ki hogyan tudta elmondani a feleleteket, hanem csak az, hogy megmutassuk a gyülekezetben, hogy sok minden olyan kérdés van, amit ilyen korán is végig lehet gondolni, és meg lehet tanítani a gyermekeinknek. A konfirmációra úgy fogunk készülni, vagyis a konfirmandusok bizonyságtételére, hogy én azt kérném a gyülekezettől, hogy a gyülekezet maradjon végig ülve a helyén, és őket fogom kérni, hogy álljanak most föl, és mielőtt még közösen ígéretet és fogadalmat tennének, egyikőjük még a keresztségben nem részesült, őt fogom megkeresztelni először, úgyhogy kérem Kristófot, hogy jöjjön ide. Kristóf, akarod-e, hogy a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe befogadtassál? Felejed, hogy akarom.
Akarom.
Kristóf, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Most pedig közösen teszem fel mindannyiuknak az első kérdésemet. Keresztelésetek alkalmával szüleitek, vagy éppen a magatok kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztény anyaszentegyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy Istennek ebben a szövetségében meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust, és vallást tesztek róla. Felejétek közösen, hangosan, kijelentem.
Kijelentem.
Mondjátok el az egyetemes anyaszentegyházunk hitvallását, az apostoli hitvallást közösen.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, a szövetszülött fiában, a minimumban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, elfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a bokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölmenett a mennybe, ott nagyon mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszem Szent Életben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Most megvallottátok a ti hiteteket, kérdezem most tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak követői, református anyaszentegyházunknak, egész életetekben hűséges és úrvacsorával rendszeresen élő szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek. Felejétek, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Így szól az Úr. Amen. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Amen. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Amen. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Amen. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Amen. Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Amen. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Amen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Amen. Te pedig maradj meg mindazokban, amiket tanultál, és amelyekről megbizonyosodtál, tudván, kitől tanultad. Amen. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Amen. Mindezek után, most pedig én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, kijelentem, hogy református anyaszentegyházunknak önálló tagjai lettetek, és felhatalmazlak titeket az úrvacsora vételére, és kérem a nagykegyelmű Istent, hogy sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelemségek, semmi el ne szakítson benneteket Krisztus szeretetétől. Foglaljátok el a helyeteket. A közös úrvacsora vételre készüljünk a konfirmandusok énekével, közösen a gyülekezet közösségébe fogjuk énekelni orgonaszóval 434-es számú énekünket, annak az első versét, Vezess Jézusunk, s véled indulunk.